egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Beke László vagyok, ennek a műsornak a vezetője, és dr. Fogarasi Zsuzsával, a Kecskeméti Rádai Múzeum igazgatónőjével beszélgetünk. Egészen pontosan abból az alkalomból jött el ide Kiskohalasra igazgatóasszony, hogy Szíj Rezső emlékkiállítás megnyitója lesz majd itt az elkövetkezendő percekben. Köszöntöm szeretettel önt, és arra kérem, hogy néhány gondolatban mutatkozzon be.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Nagy örömmel jövök Kiskunhalasra, mert apai ágon a környékről származó vagyok, úgyhogy nagy örömmel járok mindig erre. Kecskeméten a Rádai Múzeum, az a Duna melléki református egyházkerület által föntartott egyházkerületi gyűjtemény, és hát én bizony már jó régen, 80-as évek közepétől ott dolgozom.
Közeledve a reformációnak egy meghatározó évfordulójához, miről szól most a múzeum?
A múzeum élete arról szól, hogy méltón tudjuk megünnepelni ott Kecskeméten is a reformáció 500. évfordulóját. Itt természetesen kiállításokról, megemlékezésekről, kulturális programok kitalálásáról van szó, amiben nekem úgyis részt kell vennem múzeum igazgatóságomon kívül, mint a Kecskeméti Református Egyházközség gyűjteményi gondnoka. És hát nyilván itt a gyülekezeti életnek is föl kell erre az alkalomra készülnie. Van ezen kívül egy másik megtisztelő feladatom is. 2017-ben az evangélikus testvéreinkkel közösen egy reformáció kiállítást tervezünk, aminek 4 tagja van a kuratóriumnak, akik kurátorként viszik ezt a kiállítást. 2 fő az Országos Evangélikus Múzeum részéről, illetve G. Szabó Botond debreceni kollégámmal együtt mi vagyunk a református kurátorok, és hát már elkezdtük ezt a munkát is.
A Duna melléki a legnagyobb magyarországi református egyházkerület, úgy tudom. Gondolom, hogy szép számmal vannak írásos meg tárgyi emlékek. Hogyan gyűjtik ezeket be?
Nehezen. Annak ellenére, hogy a miénk a legnagyobb egyházkerület, ezzel van egy ellentétes megállapítás is, hogy miénk a legfiatalabb egyházkerületi múzeum. Érdekes története van egyébként egyáltalán az egyházi muzeális gyűjtemények kialakulásának, mert 1934-ben volt egy országos református kiállítás. Nyilván az évszám az sok mindent mond, ekkor ugye a református egyház be akarta mutatni az ő szellemi erejét, és meg akarta mutatni a határon túl rekedt részeknek is a szellemi erejét. Tehát egy csodálatos kiállítás jött létre, és azon a ponton, amikor ez a kiállítás állt, és volt a Nemzeti Múzeumban anyaga, volt az Iparművészeti Múzeumban anyaga, és a kettő között ott a Rádai utca 28-ban Rádai gyűjteményben is volt anyaga, akkor az egyház vezetői megállapították, hogy hát ez egy fantasztikusan fontos dolog, és milyen jó lenne, hogyha a gyülekezetek folyamatosan elmehetnének egy-egy helyre, hogy ők is megtekinthessék a szellemi tárgyi örökségnek az emlékeit. Meg a másik dolog, hogy milyen jó lenne, hogyha ezek biztonságos őrzésben lennének, és aztán ezen elkezdenek gondolkodni, és a 40-es években hoznak egy határozatot, hogy egyházkerületenként e célból, hogy folyamatosan megtekinthetők legyenek az értékek, és hogy megfelelően őrizzük, restauráljuk őket, gyűjtemények létesítendők. És ezt a többi egyházkerület szépen lassan-lassan meg is csinálja. Kecskeméten 1980-ban hozza létre igazából a Duna mellék az ő gyűjteményét.
Mi az, ami önnek, mint igazgatónak a legizgalmasabb, legkirívóbb tárgyi emlék a sok közül?
Miután én kecskeméti lokálpatrióta vagyok anyai ágon, a kecskeméti ötvösségnek az anyaga. A 17. században, a török hódoltság idején Kecskeméten volt egy erős református gyülekezet, és ennek a református gyülekezetnek erős gazdaságilag is erős, meg szellemileg is potens, és kézügyességbe is képességes tagjai között egy csomó ötvösmester. És ezek az ötvös mesterek egy olyan formakultúrát hoztak létre, ami évszázadokra meghatározta a Kecskemét környékének a klenódiumokban az ízlését bizonyosan. Nekem ez a kecskeméti anyag a kedvencem, ami ott van a múzeumban.
Rádai Pál, Rádai Gedeon, nagyon nagy nevek. Sokat tudunk róluk, sokat tanultunk, de lehet, hogy a fiatalabb korosztály számára egy kicsit idegenül csengenek már ezek a nevek.
Én nagyon büszke vagyok, hogy ebben a gyűjteményben dolgozhatom. Ugyanis én nekem gyerekkortól, kisgyerekkoromtól az egy fogalom volt, hogy a Rádai. Ugyanis a keresztapám teológiát Pesten végezte, majd lelkészként is gyakran megfordult Pesten, és amikor hazajött, akkor mondta, hogy a Rádaiba is benéztem, és ez nekem egy fogalom volt. Persze akkor nem tudtam, hogy kikről van szó. Tehát Rádai Pál és Rádai Gedeon azok a személyek, akik tulajdonképpen a gyűjteménynek a törzsanyagát adják. Ha most gyűjteményről beszélünk, akkor kell azt pontosítanom, a tárgyi anyag a múzeumban van, a levéltári és a könyvtári anyag pedig nem Kecskeméten a múzeumban, hanem Budapesten a Rádai gyűjtemény könyvtárában, illetve levéltárában. És ezt egy nagyon komoly, hitű, református köznemesi família hozta össze ezt a hatalmas gyűjteményt, aminek a legfontosabb része kétségtelenül a könyvek. És nagyon érdekes az is, hogy ez a két személy, akiről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy Rádai gyűjtemény vagy Rádai múzeum, hiszen Rádai Pálra és Gedeonra gondolunk, ők apa és fia. És közben a gyűjtési szenvedélyüktől eltekintve ég és föld, mert az apa egy politikus, harcoló, katona, aki persze írogat is, de az elsősorban a politikai vitáknak a tere és a levelezésnek, hiszen második Rákóczi Ferenc kancellárjaként tulajdonképpen a szabadságharc külpolitikájának az irányítója volt a levelezésekkel, diplomáciai irataival. Másrészt ott van a fiú, aki valahogy úgy szűri le az apai életnek a tanulságait, hogy veszélyes dolog az, és ő azt vonja le, hogy a nemzetet ő úgy tudja segíteni, hogyha minél tudósabb ember lesz belőle, minél jobban támogatja az irodalmi életet, minél több könyvet szerez, és ezeket a könyveket, ezt a csodálatos könyvtárat, amit ő összehord, összevásárol, azt kvázi kölcsönkönyvtárként működteti. Tehát a kultúrtörténeti jelentősége azért kétségtelen Gedeonnak a nagyobb, bár hát az apukának pedig ez a hősies attitűdje azért az is nagyon szimpatikus.
Jó ezeket a gondolatokat hallgatni, most mégis néhány percre elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól. Zenét hallgatunk, és utána várok vissza mindenkit a készülékek elé.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban. Egymásra hangolva.
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Fogarasi Zsuzsával, a Kecskeméti Rádai Múzeum igazgatónőjével beszélgetünk. Abból az alkalomból jött el Kiskó Halasa igazgatóasszony, hogy Szíj Rezső életének emlékkiállítását nyitja meg néhány perc múlva. Mit kell tudnunk Szíj Rezsőről?
Hát Szíj Rezső egy polihisztor volt. Egyik búcsúztatója, Sári Éva, a svájci magyar kulturális élet nagyasszonya, nagyon röviden és tömören úgy búcsúzik tőle, mint egy magyar polihisztortól. De hát azért pontosítva ezt a dolgot, Szíj Rezső politikus volt, lelkész volt, író volt, szerkesztő volt, műgyűjtő volt, könyvkiadó volt, tehát nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott életében, és ezt nem az ő szerteágazó érdeklődése motiválja alapvetően, legalábbis az én meglátásom szerint, sokkal inkább az, hogy mindig megtalálja az adott lehetőségek között azt a feladatot, amivel lehet, és akkor ő neki ez már egy parancsoló jelleg is, amivel kell foglalkozni, és ő ezt a penzumot végig járja, végig hajtja.
Mit gondol arról, igazgatóasszony, hogy a történelemnek, illetve hát ezeknek a muzeális értékeknek, emlékeknek milyen hatása van a jelenkor református missziójára?
Hát a tárgyaknak én azt gondolom, hogy nagyon nagy üzenete van. Tudnélik azért egy eredeti képet, vagy egy olyan tárgyat a kezünkbe venni, amiről eszünkbe juthat az, hogy kinek készítették, vagy kinek lehetett a keze. Számomra egy hihetetlenül nagy élmény. Lehet úgy is művelni egyébként a művészettörténetet, mert hát most már a mai digitális világban szinte minden elérhető, és nem vitatom bizonyos részletek, hogyha most ötvös műre gondolok, de akár festményeknél is, lehet, hogy jobban tanulmányozhatók, nem az eredetibe. No, de az a dolog, hogy én megfogom, és akkor tudom, hogy ez mondjuk Rádai Pál kezében is volt, vagy ez Szegedi Kis István kezébe is lehetett, vagy azt mondják erről a kehelyről, hogy Sztárai Mihály kelyhe volt. Hát ezek azért fantasztikus dolgok. Tehát ez az efemerség szerintem utolérhetetlen, és azért ezért sok mindent le lehet cserélni a digitalizált világban, meg valószínű, hogy kutatni is lehet majd úgy, de az, hogy valamit eredetiben láthatunk, nettalántán hozzáérhetünk, az nagyon fontos. Tehát az annak a kornak az üzenetét adja nekem, amiben az keletkezett. Rezső bácsi gyűjteménye viszont abban nagyon fontos, hogy egy olyan üzenetet hordoz, ami nem azt jelenti, hogy az ő műgyűjteménye volt a legnagyobb a 20. században, mert nem volt az. Számos anyag van benne. De a lényege az, hogy a későbbi, tehát egy 50-60 év múlva, aki meg akar ismerkedni avval, hogy a 60-as éveknek a grafikai élete, vagy festői élete milyen volt Magyarországon, és nem csak a nagymesterekre kíváncsi, az ebből a gyűjteményből meg fogja ismerni. Tehát én azt gondolom, hogy a Rezső bácsi grafikai és festészeti gyűjteményének az anyaga, és most csak arról beszélek, ami Kecskemétre került, mert egyrészt a Rádai Múzeumnak van egy nagyobb grafikai anyaga, másrészt pedig a Kecskeméti Református Egyházközségnél egy vegyes műfajú anyag, tehát ott szobrok, plasztikák, érmek, festmények, könyvek, nagyon sok minden van. Tehát ennek az értéke az lesz, hogy amikor majd valaki részletesen akar azzal foglalkozni, hogy a 20. század közepén mi volt, akkor bizony ez a gyűjtemény megkerülhetetlen lesz.
Közben arra gondoltam, még hallgattam igazgatóasszonyt, hogy a reformációval kapcsolatban szoktuk megemlíteni, hogy nagy tévedésben vagyunk, ha azt hiszük, hogy ez egy kizárólag történelmi esemény, egy statikus esemény. Hatalmas dinamizmus meg erő rejtőzik ebben, akkor úgy látszik az ön szavaiból, én legalábbis ezt vélem kihallani, hogy ezek az emlékek is nagyon dinamikusan szolgálják a jelenkornak a misszióját, és pár hónappal ezelőtt kelet vagy észak-kelet Magyarországon voltam egy egyházi tégla múzeumba, és az ottani lelkipásztor, amikor végigvezetett bennünket, hihetetlen lelkesedéssel és szeretettel beszélt ezekről a téglákról, és nagyon összecsengett mindazzal, amit ön mondott. Reméljük, hogy nagy megújulásoknak a szolgájává válik majd ez a múzeum is. Kedves hallgatóim, ismét egy néhány perces zenei blokk következik, és utána folytatjuk ezt a megkezdett beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kecskeméti Rádai Múzeum igazgatónőjével, dr. Fogarasi Zsuzsanna asszonnyal beszélgetünk. Olvastam egy beszédént igazgatóasszonynak, amelynek a második mondata, vagy talán az első mondata a köszöntés után így hangzott, hogy én ma tárgyak üzenetét hozom. Akkor végig gondoltam, hogy tárgyak, emberek, hit, Isten országa, mi világunk, ez egy nagyon különös reláció. Hogyan látja ön ezt?
Hát igazából én azt gondolom, hogy a tárgy, mint ha műalkotásnak tekintem, hiszen ez egy képzőművészeti kiállítás megnyitója volt, amiben ön idézte ezt a mondatot, mint műalkotás, az nagyon sok minden üzenetet hordoz. Hordozza annak az alkotónak a világát, aki azt létrehozta, hordozza annak a megrendelő közönségnek, már ha volt ilyen, a világát, ami ezt megrendelte és kiállította, használta, és természetesen egy egész korszakra is jellemző. Tehát társadalmilag nagyon-nagyon sok minden megismerhető egy tárgyból, hogyha jól kérdezzük persze a tárgyat.
Akkor a tárgyak válaszolnak természetesen, ha jól kérdezzük őket?
Hát igen, válaszolnak, de hát azt is kell tudni olvasni a választ is, meg helyesen kell föltenni. Egyébként ez a művészettörténészkedésnek, hogyha már ezt a szakmát így nevezhetem, nem akarom persze kicsinyíteni, ez a lényege.
Tehát jó választ akkor kapunk, ha jó kérdést teszünk föl, és megfelelő módon. Ön, aki a történelemnek is avatott ismerője, hogyan látja ezeket az előbb említett távlatokat is figyelembe véve a egyház jövőjét? Nagyon sokat gondolkodunk erről mostanában felekezeti hovatartozástól függetlenül. Zavaros, nehezen értelmezhető világ vesz bennünket körül. Hogyan látja ön ezt?
Hát én néha az adott szituációban nagyon el tudok keseredni. Hosszú távon viszont mindig optimista vagyok, és éppen ahogy erre a Szírezső kiállításra készültem, és végig gondoltam, hogy rendben van, hogy ünnepeljük Szírezső születésének 100. évfordulóját, és aki ismerte, az tudja is, hogy Rezső bátyánk egy nagyon érdekes és megkerülhetetlen személyiség volt, de végül is azért el kell gondolkodnunk azon, hogy ennek az egész életútnak, meg amiért ünnepeljük, hát mi az üzenete, mit üzen nekünk? Rezső bácsi a 20. századnak az embere volt, igazából ezt a tulajdonképpen rövidnek nevezhető 20. századot, mert ugye a 19. századot mondjuk hosszúnak, ami az első világháború végéig terjed, végigélte. És akkor most a 21. században mit láthatunk ebbe? Én arra fűztem föl az egész Szírezső életútnak az ismertetését, ami nagyon közel állt hozzá, a Vörös Marti által fölvetett kérdés, ami nagyon időszerű, mert gondolatok a könyvtárban, hiszen itt a könyvtárban ülünk, hogy hát ment-e a könyvek által a világ elébb. És ugye tudjuk, hogy ehhez, hogy ezt a kérdést föltegyük, nagy elkeseredés, meg nagy bátorság is kell. Mert hát mit tudunk rá válaszolni? Hát ment is, meg nem is ment. No, de hogyha nem akarjuk, hogy stagnáló vagy visszaforduló állapotok legyenek, akkor abban hinnünk kell, hogy azért, hogyha mi teszünk, azért teszünk a kultúráért, teszünk a művelődésért, az ismeretek megszerzését, hát azért csak előre megy, meg kell persze az a hangyaszorgalom is. És azért ne feledjük el a másik feltételt is, mert hogyha a Máté evangéliumára gondolunk, hogy sok az aratnivaló, és kevés a munkás. Kérjétek az aratás urát. Tehát azért ne feledkezzünk meg arról, hogy akarhatunk mi sok mindent, de azért az aratás urát kell kérni, hogy küldjön munkásokat. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit Szírezső ilyen ember volt, akit az aratás ura küldött. És hát én azt gondolom, hogy a 21. században a Vörös Marti féle kérdésföltevéshez kell elég nagy bátorság, és bizony egy kicsit sokan messze vannak attól, hogy merjék kérni az aratás urát, pedig annélkül azért nem nagyon fog menni.
Igazgató asszony, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és én is az aratás urát kérem, hogy áldja meg az ön életét, meg azt a munkát, amit ott a múzeumban, meg egyáltalában az egyház szolgálatában végez. Kedves hallgatóimtól pedig azzal búcsúzok, hogy amennyire idejük és lehetőségük engedik, ismerjék meg a történelmet, amely sokkal gyakorlatibb módon vesz bennünket körül, és amelynek sokkal több üzenete van, mint amennyit erről esetleg mi a hétköznapok kavargó világában gondolni merünk. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, Isten áldja meg önt is, kedves hallgatóimat is.